Szeretnék kiemelni az előbb felolvasott szakaszból, testvérek, Mózes második könyve 17. fejezetéből. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb, mikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, őt arra ráültették, Áron és Húr pedig tartotta Mózes kezét, felemelve naplementéig. Így győzte le Józsué Amálékot. Eddig a kiemelés, most foglaljuk el helyünket. Mindnyájan tudjuk, jól hallottuk sokszor, vagy sokat a rádióban is. Az elmúlt héten több műsor szólt erről, iskolákban. Pénteken volt a megemlékezés, az ünnepség, a rövid, de annál színvonalasabb megemlékezés, hiszen október 6-a van. Mindnyájan tudjuk, hogy nemzetünk egyik gyásznapja ez. Nemzeti gyásznap. Sajnos nekünk magyaroknak sok ilyen gyásznap jutott. Lehetne több napot is hasonlónak nevezni, aki egy kicsit is ismeri hazánk, népünk történelmét, visszatekint az elmúlt évszázadokra, nem egy és nem két nap van, amit ki lehetne emelni, és gyásznapnak lehetne nyilvánítani. A magyarság egyik központi érzése, amit a himnusz is megfogalmaz, bal sors, ami régen tép minket. Bal sors az, ami a mi osztályrészünk. Bal sors az, ami elől úgy tűnik, hogy nem nagyon tud megmenekülni népünk, újra és újra ránk tör, újra és újra maga alá gyűr bennünket. Pedig azt gondolom, testvérek, semmivel sem szerencsétlenebb a mi népünk, bármelyik más nemzetnél. Akkor is így gondolom ezt, hogyha nagyon komoly és igen, akár már jövedelmező iparágat fel lehet építeni a magyar politikai életen belül erre a gondolatra. Arra, hogy mi vagyunk az utált és gyűlölt nép, mi vagyunk az, akit Európa el akar törölni, mi vagyunk az, akit mindig magukra hagytak harcaikban, és talán van igen sok igazság ebben. Igen, van sok igazság abban, hogy sok pusztítástól védtük meg Európát. A tatártól kezdve a törökön át, még az oroszokat is képesek voltunk megtartani, megállítani. Ausztriában már nem voltak ott megszállóként, nálunk igen. Sok-sok indok, sok-sok ér, ami mind alá támasztja, bizony balsors verte nép vagyunk. Bizony balsors ez, ami régóta tép minket. És itt van ez az október 6-a is, egy dicsőséges, szent célért küzdöttek annak idején. Elődeim, és mi lett belőle? Arad lett belőle, kivégzés lett belőle. Vajon mi keresztjén magyarok elfogadhatjuk ezt az identitásképet? Elfogadhatjuk-e és belenyugodhatunk abba, hogy ez van, ez a mi sorsunk, ezt kell elviselnünk? Hadd tegyem fel a kérdést, hogyha mondjuk a népünk történelme és sorsa hasonlítana valamelyik nyugati nép sorsához, akkor is vajon hasonló lenne a véleményünk? Akkor is ilyen aspektusból néznénk magunkra és sajnálnánk magunkat? Akkor, hogyha egy kicsit szerencsésebb nemzetnek mondhatnánk magunkat? Azért kérdezem így, mert ma az átlag ember mit ért nyugati sorson és szerencsésebb sorson? Hát azt érzi, vagy azt érti, hogy a fizetés az nyugat-európai legyen. És valahogy elhitték és elhitették velünk, hogy ezt jelenti szerencsésebb sorsunknak lenni, hogy nagyobb a fizetés. Ugye mi itt sokan vagyunk, akik ezt nagyon olcsó gondolatnak tartjuk. Ugye sokan vagyunk itt, mi legalább templomba járó keresztény emberek, akik sejtik, hogy nem attól szerencsés vagy szerencsétlen az életem, a sorsom, hogy mennyi a fizetésem. Mégis milyen egyszerű ezzel eltusolni a komoly kérdéseket, a komoly szembenézést, hogy ami szerencsésebbek lennénk, magyarul nagyobb lenne a fizetés, mert ugye az átlagember ennyit tud nyugatról, akkor sokkal jobb lenne. Ezzel szemben az igazság sajnos az, hogy évszázadok óta mindig csak egy picike hajszálon múlik népünk sorsa. Mindig egy kicsike hajszálon múlik. A legtöbb csatánkat épp hogy elvesztettük, de elvesztettük. A legtöbb szabadságharcunk is épp hogy elbukott, de elbukott. Na ez az, ami azt gondolom, hogy el kellene, hogy gondolkoztasson minket. Ez az, ami nem lehet véletlen. Mert ezek szerint van a mélyben valami, ami rendre megakadályoz bennünket abban, hogy ne csak gyásznapjaink legyenek végre, hanem beszéljünk már magyar népünk dicsőséges napjairól is. Hogy végre ünnepeljük már azt, hogy igen, van mit ünnepelni, hogy van miért hálát adni, végre legyen már magyar dicsőség napja is, ne csak gyásznak. Ne arról szóljonak a hírek, hogy félárborcsra eresztjük az ászlót, hanem arról is, hogy egyszer kétszer olyan magasra húztuk. Mi lehet ez a valami ott a mélyben? Én ezt így fogalmazom meg keresztjén magyarul. Az Istenre hagyatkozás hiánya. Az Istenre hagyatkozás hiánya az, ami mindig hajszányira, de elválaszt minket. A sok baj, a sok tragédia, ami ért minket az elmúlt 1000 évben, sajnos utat nyitott, szinte táptalaja volt annak a lelki állapotnak, ami ki is csúcsosodott a kommunizmus 40 évében, a teljes önfeladás, az Isten tagadás, a nemzeti identitás eltűnése, internacionálissá válása. Ezek mind-mind előkészítették azt, hogy itt álljon egy 21. századi magyar nép, ahol egy felmérés szerint az emberek nagy része nem tudja elsorolni az aradi 13 tábornok nevét, de az aranycsapat tagjait fejből fújja minden. Ez egy kisvány. Én azok közé tartozom, aki az aranycsapatot sajnos nem tudja elsorolni. De ezt csak úgy zárójelesen mellé. De amikor megpróbáltam felsorolni az aradi 13-at, ott se jutottam a végül. 1-2. És hogyha megnézzük, hogy melyik a dicsőségesebb, és melyik a szebb, és melyik a lélek emelő, na kezdjük érteni, hogy mire is gondol. Valahogy elhitte azt a magyar, hogy Isten valamiért nem szeret minket. Pedig ez nem igaz. Elhitették velünk, sőt, sokszor a keresztény teológia volt az, ami ezt nyomatta az emberekbe, hogy mi bűnösök vagyunk, mi sok rosszat tettünk, ezért van rajtunk most Isten csapása. Közben pedig arról van szó, hogy elfelejtettünk úgy küzdeni céljainkért, ahogy a felolvasott történetben Mózesék küzdöttek az ellenséggel. Ez a probléma szerintem. Az Istenre hagyatkozás hiánya a probléma. Elfelejtett harcolni így népünk, tisztelet a kivételnek természetesen, és elfelejtettek az egyének így harcolni, ahogy annak idején Mózes. Vajon van-e olyan kitartás benned, amikor harcba szállsz saját családod életéért, amikor küzdesz a megélhetésért? Vajon van-e olyan kitartás benned, mint ami volt Mózesben annak idején, amíg felemelve tartotta a kezét, addig Izrael átnyerésre? Az Istenre hagyatkozás legszebb és legcsodálatosabb, egyik legcsodálatosabb példája ez. Mert harcok vannak, testvér. És mindig a harcokban dől el a holnap. Mindig harcokban dől el a holnap. Mert mekkora harc lehet eljutni oda? A holnapért, hogy nem emelem fel többi azt a poharat. És ma nem úgy fogom a napomat tölteni, mint ahogy tegnap töltöttem. Öntudatlanul és részegen. Mekkora harc kell ahhoz, hogy az ember kimondja azt a mondatot látva a befizetetlen számlák seregét, hogy Istenem, most te jössz, mert nekem nincs több ötletem, nem tudok mit tenni. Mekkora harcot kell megvívni így az embernek önmagában, hogy végre eljusson az Istenre való teljes hagyatkozás. Mert mindig harcokban dől el a holnap. Mindig. Nem fegyveres harcra gondolok, mert mélyen hiszek abban, hogy fegyverrel nem lehet megoldani semmit sem. hanem a mindennapi életünk belső harcaira. Gyönyörűen látszik, hogy népünk sok harcát is azért vesztette el, mert az egyéni kis harcaikat is elvesztették a nép vezetői és előjárói. Mohács óta ezzel küzdünk, testvére. Mindig az egyéni érdekek mentén bukott el a hazasorsa. Mindig az egyéni érdekek voltak, amik megakadályozták az egyes nagyurakat, hogy odaérjenek időbe a csatatérre. Mert ő már kombinált, és a jövőt tervezte, és azt gondolta, hogy ha itt a király esetleg elesik, akkor az én pártom, stb. Amikor egy nemzet vezetői elvesztik a saját életük kis harcait, akkor az egész nemzetüket is képesek elveszíteni. Vajon szoktunk-e imádkozni a mi vezetőinkért, hogy előbb az ő személyes életükben nyerjenek csatákat, és majd utána a parlamentben, meg a választáson. Vajon hordozzuk-e így a vezetőket, tudva, hogy az ő életük kudarca az ország kudarca is lesz. A magyar népünk történelme erre tanít minket. Mindig az egyéni érdekek miatt csúsztunk le egy hajszára a győzelemből. Azt gondolom, az első olyan helyzet, amikor felelős emberként, és itt most gondoljunk felelős családapára, családfőre, felelős munkavállalóra, felelős politikusra, vezetőre, az első a helyzet, amikor a felelős emberként az ember nem a köz érdekében dönt, hanem a saját érdekét tartja szem előtt. A vesztő a vesztés csata első lépését tette. Amikor saját érdekem a köz érdeke elé helyező. Nem kell itt most azt gondolni, hogy agyon politizálom ezt a dolgot, nem. Mert ugyanezen bukik el, vagy tartatik meg egy házasság is. És már is nem politikánál tartom. Tudom-e úgy szeretni a másikat? Jobban magamnál. Az ő érdekét szem előtt tartva, a békességet szem előtt tartva nem mondom ki azt, amit gondolok. Még akkor is, ha meg vagyok róla győződve, hogy igazam. Hát micsoda harcok ezek, testvér? Ezeket vívjuk nap, mint nap, mindnyájan. Nelson Mandela, talán sokunk ismeri ezt a dél-afrikai szabadság emberjogi harcost, aki több tíz évet töltött börtönben, mert népe szabadságát ki akarta vívni. Így emlékszik vissza életének ezekre a döntő idejére. Azt mondja, először a motiváció az volt, hogy saját magát kiszabadítsa az elnyomás alól. Amikor is az ő népe, a sötétbőrű néger népesség teljesen kirekesztve élt politikai és egészségügyi és minden ellátás alól. Az első célja tehát az volt, hogy magát kiszabadítsa ez alól, a nyomor alól. Később azonban álma nagyobbra nőtt, és már mások szabadságát is magába foglalta. És most szó szerint tőle. Szabadság utáni éhségem még nagyobbá lett, amikor népem szabadságát áhítottam. Az a vágy, hogy népem szabad legyen, hogy az emberek méltósággal és önbecsüléssel élhessenek, ez lelkesített. Ez formált egy rémült fiatalemberből bátorrá. Emiatt lett a paragrafusokhoz hű jogászból, bűnöző egyesek szemében. A család szerető emberből otthontalan. Ez kényszerített arra, hogy az élet élvezete helyett úgy éljek, mint egy szerzetes. Amikor Mandela élete keresztúthoz érkezett, ahol az egyik ösvény a nyereséghez, az én érdekemhez, a másik pedig mások szolgálatához vezetett, ő a nehezebb utat választotta. Mások segítését. És lám, mekkora hatást ért el. És ez a majd 30 évig bebörtönzött ember lett az első fekete bőrű elnöke Dél-Afrikában, 94-ben. És mondhatta volna bármikor a 30 év alatt, hogy nincs értelme a köz jót keresni és a közt szolgálni, mert ez a büntetésem, ez a jutalma. Azt hiszem, nem fogadhatjuk el, legalábbis mi keresztény hívő emberek azt, hogy egy szerencsétlen sorsú nép vagyunk. Semmivel nem vagyunk szerencsétlenebbek másoknál. Csak meg kellene tanulnunk Istenre hagyatkozni. Mit jelent ez? Mit jelent Istenre hagyatkozni? a hétköznapok harcaiban, nemzetünk nagy harcainál. Milyen szép a felolvasott történetben az, ahogy a győzelem adatik. Kell hozzá egy ember, akinek a keze folyamatosan felemelt állapotban van. Felemelt kéz. Értjük, mi ez? Ez az imádkozó kéz, testvére. Ahogy pár hete szólt az ige hirdetés arról, hogy ti férfiak tiszta kezeket emeljetek az ég felé, amikor imádkoztok, tiszta kezeket. Úgy látjuk ennek az ószövetségi párját és mintáját. Az ég felé emelt kézzel, ott ül a dombon Mózes, a nép öreg vezetője. És ahogy az ég felé emeli a tiszta kezeit, úgy tud az ő népe győzelemre állni. Tiszta kezeket emeljetek az ég felé, ti férfiak, ti családfők, ti vezetők, ti asszonyok, ti otthont teremtő. Tiszta kezeket az ég felé. Mert imádkozó férfiakra van szükség, nem pedig háborúzó férfiakra. Mózes felemelt keze pontosan ennek a jelképe. De milyen szép ez a gondolat úgy, amikor úgy megértettem, annyira magával ragadott, hogy miről is van szó, testvérek, egy csatában felemelni a kezet. Egy csatában felemelni a kezet. Mit jelent az? Az a megadás. Az az önmegadásnak a jelképe, a mintája, a nemzetközileg elfogadott jele. És érted, hogy pont erre van szükség? A te harcaidban? Arra, hogy felemeld, megad magad, de nem az ellenség, hanem az Isten. Ezt jelenti ez a csodálatos jelkép, amit itt olvastunk Mózes könyvében. Csak az Isten előtti megadásnak van értelme. Csak abból lesz győzelem. És mit jelent ez a hétköznapokban? Hát nézd Krisztus gyötrődését a Getsemáné kertben. Nézd Krisztus gyötrődését. Nézd azokra a vércseppekre, amik homlokáról hullottak a földre, amikor gyötrődött. Amikor végig járta az önfeladás útját. Nem magáért. Érted és érted. És ki tudta mondani azt a mondatot, hogy ne az legyen, amit én adom, hanem amit te tudod, Atyám. Ezt jelenti megadni magunkat Istennek. És nézd meg Jézus önmegadásából, a megváltás csodálatos tette született. Így van értelme nekünk küzdeni, ma élő magyarokként. Nem elhinni azt, amit súlykolnak belénk, hogy kicsik vagyunk, hogy balsor sújtott a nép vagyunk. Elhinni azt, hogyha mi tényleg átadjuk mindenestül magunkat az Istennek, és így vívjuk harcainkat, akkor annak győzelem lesz a vége. Testvérek, imádkozzunk így vezetőinkért. Imádkozzunk így vezetőinkért, mert talán rég volt olyan kor, amikor még olyan vezetők is vannak, akik nyíltan vállalják hitüket. Nem kellettől természetesen most mindenkinek pártreferenciát választani, szó sincs róla. De imádkozzunk vezetőinkért, hogy ők is tudják átadni magukat, hogy a kis életük harcéban ne bukjanak. Imádkozzunk településünk vezetőjéért. Imádkozzunk gyülekezetünk vezetőjéért, hogy tudják átadni magukat teljesen is. Így vívják személyes harcaikat, így vezessék a rábízottakat. Mert győzelem csak abból lesz, amikor az ember megadja magát is. Amikor az ember kimondja, Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy értem áldoztad. Hogy értem adtad föl a te életed. És megnyílik az út a győzelem. Hát legyünk győztes néppé, legyünk győztes gyülekezetté, és legyünk győztes faluvá. És hiszem, hogy ez itt kezdődik. Itt az Istenhez. Így legyünk győztes.